Szervusztok! Ha vannátok a Biblia, akkor kérlek, nyissatok János evangéliumánál, 15. fejezetnél, és János 15-13-ig levő részt fogom felolvasni. János evangélium a 15. fejezet, 9-13-ig levő versig, és így hangzik. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolatomat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És talán nem egy tipikus nagypénteki igeszakasz ez, és valószínűleg ez egy nagyon tipikus, vagyis tőlem nem tipikus, ez biztosan igei hirdetés sem. Én általában szeretek racionálisan megközelíteni mindent, és pragmatikusan felépíteni, meg tárgyalagosan megközelíteni, és most inkább más szemszögből szeretném ezt csinálni. Úgyhogy nekem is izgalmas ez a ilyen szempontból ez a fajta forma. Szóval én meg az érzelmek, és akkor köztünk van egy ilyen 6 méteres betonfal, de néha sikerült talán áttörni. És hát van két kislányunk, már hallottátok is őket, láttátok is őket, nagyon zajosak is tudnak lenni. Aztán sokatnak van a gyerekeik, mások is megérdik ezt az élményt, hogy milyen az, amikor őrölőbe tudnak minket kergetni, és onnan még vissza is kergetnek minket még egyszer, aztán megint elkergessenek oda. És megvan az, amikor nem fogadnak szót, amikor gond van velük, amikor visonganak, engem az elbosszant, amikor visonganak, ez megőrít engem. És olyan dolgot csinálnak, ami nem mindig annyira örömöt okozó folyamat. És mégis benne van az, hogy valószínűleg minden szülőben, hogy szeretnénk a legjobbat megadni számukra. És ez nem csak abban okozta a legjobb iskolát, legjobb autót, legjobb telefont, legjobb akármit, hanem olyan módon inkább, hogy ami őket előre viszi, ami számukra jó, abban segíteni őket. És ilyen persze törekszünk is erre, hogy ha lehet, akkor amiben csak tudunk, ameddig jó számára, az persze, addig azt megadjuk neki. És a másik oldal pedig az, hogy megmenteni és megőrizni mindenfajta fájdalomtól, nehézségtől, amennyire ez lehetséges, segíteni őket abban, hogy ne kelljen szenvedniük. Láttam egy képet annó, ezeket az is évek elején készült, és hát megint kijött a fejembe a ország neve. Grönland ez az. Grönlandon készült a kép, és nagyon tetszett az olyan szempontból, hogy benne volt az a képben egy ilyen idős házaspár, nem is tudok annyira is, mert 50 körülök voltak, de 80-nak néztek ki, a munkától megrokkanva, meg egyebek, tehát hogy rányzés azt mondta volna, hogy ez a nagyon idősek már, és arra szólt az egész cikk, hogy mennyit dolgoztak azért a szülők abban az országban, annak érdekében, hogy olyan aktuális helyzetben élhessenek, hogy az unokáik, különböző generációk, ahol most vannak. És nagyon tetszett nekem az a képen szempontból, hogy visszaadta azt, hogy mennyire meg akar tenni mindig a szülő a gyerekeiért, unokáiért, a családjáért valami dolgokat, hogy segítse őket. Tehát azt mondom, hogy ez a normális bizonyos szempontból. És amikor így vagyunk, és szeretnénk mindent tenni a gyerekeinkért, akkor itt van Isten, az Atya, és itt van Jézus. Bizonyos szempontból sokkoló az, ami történik, nem? Hogy ha sarkítunk, azt mondhatnánk, hogy Isten hagyja, hogy meghaljon a fia. Hogy nem tesz érte semmit se. És persze rá tudjuk várni ilyen teológusi szempontból, vagy éppen akár csak hívő szempontból, hogy ott van Járos 3.16, hogy úgy szeretné Isten a világot, hogy egyszerűen fiatta érte, hogy a készülben elveszem, örökre legyen. Tehát, hogy nagyon jó, és ugye utána még folytatja is tovább az egészet, hogy mennyire jó, mert hogy nem elítélni jött a világot, hanem megmentse a világot a fia által, meg hasonlók. Tudjuk rá a teológiai válaszokat, de mégis olyan sokkoló belegondolni abba, hogy ő hagyta ezt. És én csináltam egy kis gondolatjátékot, ami nem annyira élveztem, megmondom őszintén. Megkezdtem rajta gondolkodni, hogy hogy volt képes erre. És nagyszerű tudni ezt, hogy az igazság, hogy volt képes erre. És elkezdtem gondolkodni azon, hogyha mondjuk arra lenne szó, hogy azt mondja valaki valami őrült, nem tudom, fűrészből szabadult elmebeteg, hogy itt van 300 ember, ők halnak meg, vagy a te gyermeked, akkor melyiket választanád, akkor nem tudnám azt választani, hogy gyermekem halljon meg. És azt tudnám azt, hogy 300 ember halljon meg, egyszerűen döntésképtelen lennék ebben a helyzetben. És akkor tovább vittem ezt a furcsa kézzeletjátékot, hogy ugye így akkor azt, hogy nem dönt valaki senki sem az ilyen helyzetben. De mi van akkor, hogy egy okos elmebeteg nem ezt csinálja, hanem például kitalálja azt, hogy elkezd összemenni két fal egymás felé, ott van a gyermeked, és ott van egy gombot, ha bejönsz, akkor megáll a fal, de abban például felrobban a 300 ember. És akárhogyan gondolkodtam, és akármeddig eljutottam, nem bírtam azt mondani, hogy ne nyomnám meg a gombot. És most lehet, hogy ez ilyen durván hangzik, de nem tudnám nem megnyomni a gombot. nem bírnám ki azt, hogy ha látom a gyerekemet, hogy mindjárt összejön a két fal, hogy ne mentsem meg őt. És ilyen szempontból sokkoló nekem az, hogy igazából Isten képes volt erre, ne nyomja meg a gombot. Akármilyen durván vagy érzéketlen is hangzik, de hogy ülj át hozzá. És nekem ez a kép segített megérteni azt, hogy Isten mennyire szeret minket mégis. Hogy igazából ő nem úgy nézett, hogy most akkor egy gyermekem, vagy 300, vagy 8 milliárd, vagy akármennyi, hanem hogy nekem ők is a gyermekeim. Lehet, hogy most nincsen még velem itt. Lehet, hogy örökbe fogadott gyermekeim, és nem pedig olyan, mint Krisztus maga. De hogy nem bírom feláldozni őket. És nekem ez egy nagyon erős kép volt, hogy belém égett, és hogy én megnyomlám azt a gombot, de ő meg annyira szeret minket egyesével, hogy ő ne nyomná meg azt. Akár olyan módos, hogyha egy ember van csak ott, akkor azt egyet is megmenteni. Hogy egy embert is képes lenne megmenteni. És kb. Olyan képpel próbáltam magamnak ezt elmagyarázni, aztán hát nektek is segít, mert ez kicsit legalább segít a rációban, hogy ez olyan, hogyha az egyik, az én szeretetem az olyan, hogy 10x10, Isten jön a 10-10-em. És az a szám van benne, csak kicsit máshol helyezkedik el. Kicsit feljebb van, és kicsit kisebbe. Csak ugye kicsit más a mérték is, mert 10x10 a 100, a 10x10-en az már 10 milliárd. És hogy valami ilyesmi különbség van a között, a szeretet között, ami bennem van a gyermekeim felé, meg ami ő benne van mi felénk. És ezért volt képes arra, amit tett, vagy talán ahogy mondhatnám, hogy amit nem tett. És hogy játszottam ezzel az egész gondolattal, és ez lett ilyen számomra faramúcia prédikációma, hogy nem racionálisan, inkább ilyen, hogy tovább vittem a gondolatot, hogy mi lehetett Istennek ott állni, és nem megyomni a gombot, és elképzeltem azt, hogy nem tudom, hogy Isten tud-e sírni, de hogy talán amikor ez történt nagypénteken, akkor egy kicsit elfordult az angyalok elől, és így megtörölte a szemét a könnyeit, és utána fordult vissza, hogy akkor vigye tovább a dolgokat. És azt mondta, hogy hallom a fiam, azt mondja, hogy elvégeztetett. És milyen kemény belegondolni ebben, nem, hogy apaként azt hallani, vagy szülőként azt hallani, hogy azt mondja a gyerekem, hogy vége, hogy elvégeztetett, hogy kész vége van az egésznek, amiért jött. És persze ez ilyen teológus szempontból megint nagyszerűen hangzik, hogy milyen jó, hogy elvégezte a megváltás munkáját, mennyire jó a számunkra, és igazából azért vagyunk most itt, mert nem mennénk itt, nem lenne értelmétlenünk, mert elég furán, hogy itt lennénk ezek ettől függetlenül. És nem is bonyolult maga a megváltás munkája, ha belegondoltok. Igazából azt mondhatjuk el, nem, hogy van az ember, aki alapvetően el van választva Istentől, ez a sokan nem szedik a szót, hogy bűn, hogy ezt hallani. Ugye sok ettől nem azt ismerik, hogy az ijász abból származik, hogy amikor régen nem voltak olyan szép pontos íjak, mint most, hogy lősz, és akkor a zöld ijász meg egyebek egyből 500 méterről lelövi a tyúkszemet, vagy valami, hanem lőttek, és akkor volt egy nagy céltábla, és hát vagy eltalálta, vagy nem, körülbelül ilyen pontosságuk voltak a nyílvesszők. És akkor amikor nem találta a céltábla, akkor kiadták, hogy céltévesztett, az hogy bűn. És igazából ennyi a mi életünk, hogy eltérjesszük azt a célt, amire Isten elhívott minket. Hogy nem tudjuk megvalósítani azt, amit ő tervez velünk. És mivel ez így van, ezért azt mondta Isten, hogy ez elválaszt minket tőle, olyan nevált, mint egy szakadék. Mint egy ketté hasonlóan a föld, és nem tudsz átugrani. Vagy lehet, én nem, lehet, hogy más át tudok ugrani, de nekem nem biztos, hogy menne. És azt mondja Isten, hogy jó, hát nektek ez nem megy, nem tudsz átugrani, akkor elküldöm a fiamat, és akkor majd ő hidat képez. És van lehetőség ezen a hídon átmenni. Persze egy lehetőség az mindig olyan dolog, hogy valaki vagy él vele, vagy nem, és nem egy kényszer dolog, és vagy kihasználjuk ezt, vagy azt mondjuk, hogy nem. És ugye mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja a halál, vagy a bűnnek a következménye a halál, de hozzáteszi azt is, hogy a Róma 23-ban, hogy de Isten ajándéka az az örök élet, amit az ő fiában ad számunkra. Hogy nem áll meg annyiban, hogy oké, hát van egy tény, van egy következménye, ami, hogy ő túl akar rendülni ezen. És ilyen szempontból azt látom, hogy Isten nagyon racionális és nagyon emocionális egyszerre. Ugye a racionális már azt mondja, hogy oké, ennek van egy következménye. Amit csinálunk, annak van egy velejárója. Egy utánfutója, mondjuk így. De ő azt mondja, hogy én nem akarom, hogy így legyen. És kész vagyok áldozatot hozni érte. És emiatt azt mondja, hogy ő úgy áll hozzánk, hogy kegyelmet gyakorol. Úgy áll hozzánk, hogy azt mondja, hogy elküldöm a fiamat, aki hidat képez, és van lehetősége mindenkinek hozzám menni. Tehát ugye ez az a jó benne, hogy nem kell hitpénzt fizetni, mert nem kell megválaszolni három kérdést, mert nem kell tudni azt, hogy mekkora a tökéletlen feskerepülési sebessége meg hasonlók, hanem simán át lehet menni azon a hídon, azért, mert Isten lehetővé tette ezt számunkra. Ez mert nincsen akadály ilyen szempontból előttünk. Ugye azt mondja az Efézus 2:9, hogy hiszen kegyelemben van üdvösségetek hitáltal. Hogy nem a mi tetteinket, nem azért, hogy mi el tudunk végezni, hanem azért, amit ő tett értünk. Azért, mert ő kialakított egy ilyenfajta lehetőséget számunkra. És azt mondja, hogy lehet kapcsolatunk Istennel. Volt egy felmérés, a színházak és kulturális intézményeket vizsgálták meg különböző városokban. És egy érdekes dolgot fedeztek fel, mégpedig azt, hogy Budapesten, ahol igazából minden felmehetsz 5 színházba, vagy kiállításra, vagy bármilyen kulturális eseményre, ott arányaiban, a lakosságot nézve, hogy hányszor látogatnak ilyenfajta kulturális eseményt, kisebb az aránya, tehát kevesebb ember, szóval egy ember évente átlagosan kevesebb alkalommal megy el kulturális eseményre, mint vidéki nagyvárosokban. Akár Szombathely, akár Szalaegerszeg, akár mindig bárhol. És az abból fakad, mert hogy amikor egy vidéki városban van lehetőség, akkor az emberek, akik erre kívülnek érzve, le akarnak rá csapni. Budapesten úgy vannak fel az emberek, hogy ha ma nem megyek el, majd elmegyek holnap, van rá mások is lehetőség. Éppen most beszélgettem a unoka, nem tudom kicsit, a nővéremnek a lányával, meg a férjével, unoka akár kicsodámmal, és ők mondták azt, hogy megtudták azt, hogy kedden meg itt lesz az új Batman film az HBO-n. Hú, nézzük meg azt! Ja, nem jó, mert színházényünk van. Nem baj, nem menjünk el színházba. És néztem, hogy színház kontra Batman azért nem annyira nehéz választani kettő közül, és kérdés a színházat mondanám. De hogy számukra annyira evidens, hogy át lehet tetetni máskor, vagy lehet menni bármikor máskor. És vidéken ez nem így van. És azért akartam mondani ezt az analógiát, mert valahogy így van Istennél is bizonyos szempontból. Ha megnézitek azt, hogy elmentek mondjuk egy olyan országba, ahol üldözik a kereszténységet, érdekes módon robbanás van. 11 óta, az arab tavasz óta drasztikus ébredési hullám van rengeteg arab országban. Azért, mert ha van egy lehetőség rá, akkor meg akarom ragadni. A nagy nyugaton, ott hát, és holnap is van evangélium, holnap után is, bármikor mehetek templomba, mindig van valami, sőt, internetes van, mindenfajta formában van, le lehet érni. És az a szempontból azt mondom, hogy ez is egyfajta céltévesztés, ez is egyfajta, hogy így nézzük, akkor a bűn. Hát, hogy eltévesztem azt, elvétem azt, amit ugye hallottam Tamás is az elején, hogy ameddig Krisztus visszajön, addig őt akarom hirdetni. Mennyire szól erről az életünk, hogy Krisztus akarok hirdetni? Mennyire szól az életünk arról, hogy milyen lehetőség van vele lenni? Vagy hogy megragadjuk-e? Ha van lehetőséged arra, hogy megismerd Istent, akkor érdekelne, ugye van egy ilyen kérdés az egyik missziós szervezetnél. És mennyire érdekelne ez minket? És emlékszem, amikor hasonló kérdéssel mentünk be a Timotós társasággal különböző kollégaszobákba, még a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, és az emberek így voltak fel, voltak, azt mondta, hogy hú, persze, ez tök jó hangzik, na, nagy érdekelne. Volt, és mondjuk a szobában, és hát ez a füves cíginek a szaga áramlott mindenféle körbe, és hogy bemegyünk, hát biztos fogadjunk ezt utána, de hogy beszéljünk-e velük, és akkor így mondták, hogy persze érdekelne, hát találkoztunk is, és így szívját tovább, na, mondom, ez már túlmentek azon, azt mondta, hogy visszajövünk holnap, aztán beszélgetünk inkább. De hogy volt olyan példa, és nagyon erőtésen megmaradt bennem, hogy mondta egy srác, hogy igen, érdekelni, szeretnék hallani Istenről. És akkor a kolesz, a szobatársa ott volt benne a sarokban, a gép előtt van nyomkodott, gondolom a bilincsizetet, és közben a másikon már beszélgettünk neki arra, hogy kicsoda Isten, hogy mit tett értünk, és aztán megkérdeztük azt, hogy figyelj, nekünk Isten azt jelenti, hogy az életünknek adott egy új életcélt, egy új reményt. És hogy ezt a fajta bűnbocsánatot és ezt a fajta lehetőséget neked is felajánlja. Érdekel téged ez? Szeretnéd elfogadni őt megváltódul? Hát ebben nem vagyok biztos. És erre a hátulról a srác, aki ott ült a gép mellett, megszól, hogy engem igen. És ő letagózott minket, hogy ő figyelt, nem játszott, nem gépett, nem más, minket hallgatott. És ő azt mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, meg akarom ragadni. Nem tudom, lesz-e holnapi lehetőség, lesz-e máskor, én most már akarom ezt ragadni. És ott van benne az a nagy kérdés, hogy vajon mi meg akarjuk ragadni ezt. Mennyire motivál minket az, hogy ha van lehetőség Istennel együtt lenni, akkor azt megragadjuk. Akár hívőként, akár még nem hívőként, akár keresőként, mennyire fogjuk ezt megragadni. És azért nagy kérdés a számomra, mert bizonyos szempontból ezen múlik az, hogy mi hogyan tudunk ott lenni az emberek előtt Istennek képviselve, vagy éppen aki még nem találkozott vele, hogy merje azt mondani, hogy Uram, ha egy lehetőség engem érdekelne. Megmondom, hogy én így ismertem meg Istent, nem voltam semmilyen fajta keresztény közösségben korábban, a családom sem volt hívő, hál' Istennek, kicsit oximoron, nem vagy. És elmentem aztán kötelezőleggel katonai tábor kapcsán, elmentem egy olyan katonai angol táborban, ami kiderült, hogy hívők szerveztek, és akkor 2 hétig hallgattam őket, hogyan beszélnek Istenről. És a végén azt mondtam, hogy Isten, nem tudom, hogy te vagy-e, de ha vagy, akkor itt az életem is kezdjél vele valamit. És hát kezdett, különben most nem állnék itt éppen, és nagyon merbevágó számomra az, hogy mennyire drasztikusan komolyan tudta venni István azt, hogy azt mondtam neki, hogy ha tudsz velem kezdeni valamit, akkor itt az életem is fogd és csinálj vele valamit. És igazából ezt akarom mindenki számára elmondani, hogy erre van lehetőség, hogyha úgy érzed, hogy érdekelne téged az, hogy mit lehet Isten együtt élni, akkor van lehetőség arra, hogy neki elmond ezt, hogy Uram, engem érdekelne. Tegyünk egy próbát. Hogy ő akarja ezt a lehetőséget. De hadd menjek vissza az igerészhez, amit felhoztam az elején. Azért javaslom megint, mert már elfejtettük, én biztosan. János 15-ből. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. És ugye ez az Jézusnak a főpapi imádsága, és engem az imád újra meg újra melbevág. Ugye bevonulnak Jeruzsálembe, bemegy Szamárháton, olyan módon, mint ahogy egy király általában bevonul, akkor, amikor békességgel érkezik az adott településre. Egy érdekes pont egyébként, hogy egy Szamárháton megy be, aminek a békességgel érkezésnek a jelképe. A második visszajöttel a Biblia arról beszél, hogy akkor már lóháton fog jönni, ami pedig arra, annak a képe, hogy most már hódítani, harcolni, uralkodni jön. És ezek is, nem tudom, hányszor hangzik el. Ez azért fontos számomra, mert én nagyon gyűlölöm a bárány Jézus, bocsánat, a képét, de ez a kis bárányka Jézus képet számomra ez irritáló. Tehát, hogy minimum egy kos, ami erővel áttör mindenem, de nem pedig egy bárányka. De most ezt hagyjuk másra az én agylövésem, hogy ez mennyire zavar engem. Csak ez egy fontos kép ilyen szempontból. Szóval, hogy Jézus bevonul Szamárháton a Jeruzsálembe, mint ahogy a királyok vonulnak be általában békességgel, és azt várták a tanítványok igazából már, hogy most végre megérkezünk 3 év után Jeruzsálembe, már rég itt kellett volna lennünk, átveszük az uralmat, lezavarjuk most is rómaiakat, végre visszaáll a királyság, nagyszerű az egész. És Jézus tudja, hogy nem ez lesz. És ott van ez az utolsó vacsora, meg a főpapi imádság, és imádkozik egy ilyet, és el tudom képzelni azt, hogy ott ülnek a tanítványok, és akkor, hogy mikor megyünk már, ja, már ölni akarok, már minden, az autó legalábbis valószínűleg így gondolkodott, meg hogy végre hódítsunk, végre már legyen meg a hatalmunk, végre már álljon vissza Istennek a nagysága, és hogy neki áll beszélni erre a szeretetem, meg jaj, meg egyebek, de hogy teljesen komolyan gondolja ezt. Tehát a halála előtt az egyik legfontosabb üzenet ez. Ugye ami a tanítás számára valószínűleg frusztráló üzenet volt, hogy miért kell erről beszélni, hát mi nem azt mondod, hogy figyelj, te ezt a kést veszed, te azt a kést, oké, te ide mész, te oda mész, miért azt szeretett meg ilyesmi? Jó, hát minden most pászka van, mert jó, beszéljünk erről is, de hogy teljesen másként álltak hozzá. És nem az volt Jézusban az egészben, hogy jaj, de hülyék vagytok, fogjátok már fel, hogy miről van szó, hanem úgy állt hozzájuk, hogy nektek ezt el akarom mondani, ez számomra most a legfontosabb. És nem az, hogy ezt el, értsétek már meg, hanem az, hogy most elmondom, úgyis tudni fogják, hogy miről van szó. Elmondtam nekik már 50-szer, 100-szor, nem tudjuk hányszor, de azt akarom, hogy értsék meg azt, hogy szeretlen melleteket, én az Atya szeretetében van, és azt akarom, hogy maradjatok meg ebben a szeretetben. Hogy ez legyen a kulcs, ez maradjon meg bennetek. Ami utolsó dologra emlékeztek rám, az ez legyen bennetek, hogy maradjatok meg ebben a szeretetben, maradjatok az Atya szeretetében. Hogy legyetek őben, és legyetek ebben az egész kulcsban. Olyan ez a kép számomra, mint hogy mondjuk arra beszélnénk, hogy 50 fok van kint, perzselő napsütés, és nem biztosítottok már ilyet, mindenki az áhéjába megy. Volt, amikor ilyen közel 40 fok volt Pápán egyik alkalommal, és ilyen nagyszerű csupa beton minden volt a terület. Emlékszem, arra reggel mentünk, és mindenki így, ilyen széles út, de ekkora részen ment az összes ember, így a falhoz tapadva, ott árnyék volt, hogy ne süljünk már, mert annyira kellemetlen volt a nap. És így, valami ilyesmi ez a kép számomra, bár tudom, hogy nagyon torzal, nem is esetlen a kép, de hogy maradj ott benne, ott jó neked. Ott biztonságban vagy. Ott nem kell félned, ott jó helyen vagy. És annyira tetszik, és Jézus azt mondja, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljessé legyen. És látták Jézuson azt, hogy neki valami másfajta öröme van. Hogy máshogy tud boldog lenni. És azt mondja, azért beszélhetettek erről állandóan, hogy maradjatok ebben a szeretetben, mert én ebben vagyok. Erre átcsingoztok. Nektek akkor lesz jó, akkor lesz olyan, mint nekem, ha ebben maradtok. Ennyire egyszerűre leredukálta az egészet. És aztán elkezd beszélni arra, hogy mennyire fontosak vagytok nekem. Azért mondom ezt, mert ennyire szeretlek benneteket. Azért mondom ezt, mert azt akarom, hogy ti is értsetek meg, hogy igazából nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja a másikért. és én ezt fogom tenni. És persze nem lehet könnyű ebben a helyzetben, nem lehet könnyű felfogni ebben a helyzetben a tanítványoknak sem. Ha begondoltok abban, hogy a pászka vacsoránál azért 4 pohár bort megittak, Jézus csak 3-at, ugye a végénél, és hogy azért az a 3 pohár, vagy 3, ez a 4 pohár bor, az tud hatással lenni. Az tudja befolyásolni a gondolkodást. Nem, most nem mondom, hogy mindenki fussa az, és próbálja ki azt, hogy 4 pohár bort megiszik, és utána mennyire tud tisztán gondolkodni, de talán a kocsiba. De azért mégis együtt járt egy csomó mindennel a számukra. És valószínűleg még inkább nőtt bennük a bátorság arra, hogy menjünk és harcoljunk. Nem véletlenül, hogy Péter egyből felkapja aztán majd a Gecsemáné kertbe azt a kés, hogy most megküzdök a katonákkal, hát esélye nem volt elnök, de nekik rohant, mint Zrínyi a várából kifele. És mégis küzdeni akar. És megnéztem azt, hogy mi az a 4 pohár. A 4 pohár a 2:6 alapján. Az első pohár, az a megszólította a bárteket, ez a hószéti, az egyiptomi kényszermunkában a fizikai szabadulásnak a jelképe. A második pohár, hogy megmente el benneteket a szolgai munkától, a szolgaságból való megváltás. A harmadik pohár az a megadta el benneteket a kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel megyek egyrészt felétek, másrészt meg az ellenség ellen, hogy a szabad népé formálja az ő nemzetét, és a negyedik pohár pedig arról szól, hogy népemmé fogadat titeket, hogy isteni kiválasztás zajlik le. Ugye a zsidó kultúrában erre szólt ez a 4 pohár. És igazából ez a 4 dolog, mondta egy 5. pohár, és az a pohár, ami arról szólt, amit ott hagyta a középen, és nem ittak meg, hogy majd van egy ígéret földjére való eljutás, az ígéretnek a beteljesülése, meg a messiási szerete, meg hasonlók, és majd akkor isztuk azt meg, ez mindig ott maradt az asztalon, vagy valaki biztos útjon a végén megint, és nem látták a többiek. De hogy igazából ez a 4 pohár az, ami újra meg újra emlékeztette őket arra, hogy mit csinál Krisztus. Ja, a megszabadítás, a megmentés, a megváltás pohara, és az Istenhez tartozás pohara. A megszabadítás, a megmentés, a megváltás az is Istenhez tartozás. És igazából ezért jött el Krisztus. Hogy megszabadítson, megmentsen, megváltson, és hogy Istenhez tartozzunk. És erről szól a nagypéntek, hogy ő ezt teszi értünk. Hogy igazából Jézus azt mondja, hogy van meg az 5. és a mi életünkben is, János 14-ben beszél arról a Szentírás, hogy Jézus elment és helykészít számunkra az ő országában. Azt még nem írjuk meg, de tudjuk, hogy már megvan egyfajta útlevelünk, és oda nem kell még PCR-teszt sem, hanem mehetünk annélkül is. Tehát, hogy van lehetőségünk, és van egyfajta ilyen kiváltságunk, hogy ott is leszünk majd. De ez a 4 dolog, a megszabadítalak, a megmentelben, a megváltlak, és a népemért fogadlak, az igazánk már most is. Amit már megélhetünk, és az 5. pedig tudjuk, hogy meg lehet az életünkben, hogy helykészít számunkra. És ezt tette a nagypénteken Krisztus. Miközben haldokolt a kereszten, és azt mondta, hogy elvégeztetett, ezt vitte véghez. És amíg látszott az, hogy mi zajlik, az kb. Úgy tűnt az emberek számára, hogyha mondjuk ez az ilyen dimenzió, egy horizontális dimenzió, és akkor mondjuk itt van egy ilyen kar, és mondjuk ez itt a gonosz oldalnyú minden, innen meg a jók, és akkor az látszik, hogy lemegy a kar, hogy győztek, már meghalt Krisztus. Csak hogy ez a kép, ez nekem mindig ugyanállt az egész, hogy igen, ez az emberiség, és ez meg a szellemiség. És akkor ez így lemegy, a másik felemek felmegy, és igazából Krisztusnak az oldal győzelmeskedik. És sokszor így tűnik nekünk az egész kép, hogy hát hogy lehet az, hogy meghalt a megváltó. De ez meg az a győzelmeskedett. És talán ez a kép, hogyha legjobb, amikor így elgőbb az egész egyenes, hogy a szellemiségon akkor nyert, akkor győzelmeskedett. És itt van előttünk egy 4 napos ünnep, ugye ez péntektől hétfőig, és hát nagyon sok ember nem tud el mit kezdeni. Oké, a hétfővel igen, akkor lehet locsolkodni, meg van tojás, meg van részegség, meg egyebek, de ugye többi nappal nem igen tudnak mit kezdeni. És amikor a péntek először ünnepnap lett, akkor emlékszem arra, hogy a pápa gyülekezettel elmentünk egy kis faluba, ott volt ilyen kis kálmári, és azt mondjuk, hogy ott fogunk majd egy tök jó imaséta volt, meg beszélgetni, meg egy bizonyságot tenni egymásnak, meg aztán ott levő embereknek is, arról, hogy mit lehet számunkra a húsvét, hogy a nagypéntek. És az a sokkoló benne, hogy hirtelen jött szabadsággal, mit kezdenek az emberek, hát egy ilyen flex filharmonikusok a láncfűrész kísérettel felléptek ott a faluban, és hogy azt hallgattuk miközben mi próbáltunk Istenre figyelni. És hogy nem tudnak máig sem mit kezdeni az emberek azzal, hogy van egy nagypéntek. Hogy nem tudják hova tenni, hogy most van egy ilyen helyzet. És igazából az ott 2000 éve is. Nem tudták hova tenni azt, ami Krisztussal történik. Tudták azt, hogy van egy kivégzés, hogy valakit éppen visznek fel, mert másik 2 is. Mert elvártam azt, hogy őket azt, hogy elsötétedik minden. Meg azt, hogy hallották azt, hogy elszakadt a templomban annak kárpit. És akkor most már belátni oda a titkos helyre, meg hasonlók. Érezték a földrengést, de nem tudták hova tenni az egészet. És talán ma is érzik az emberek azt, hogy van valami, de nem tudják, hogy mi. És nem tudják, vagy nem értik azt, hogy Jézus azt üzeni számukra, hogy megszabadítlak, megmentlek, megváltalak, és népemmé fogadlak. Ez ma is igaz, hogy ma is erre hív minket. De persze nem volt ezzel vége, jött a vasárnap, meg jött a pünkösd, meg jött Isten lelke, és azok, akik készek voltak arra, hogy azt mondják, hogy Uram, itt az életem, és legyen egy új cél, legyen céltélet, és vagy egy új cél, és amit te mondasz, akkor azt fogom csinálni, azok nekiálltak beszélni arról, amit megjelzett Krisztussal. És azt mondták, hogy arra mondják, amire te vezetsz, és elindultak és beszéltek az embernek Istenről. És nekiálltak beszélni arról, hogy mi a nagy péntek, hogy miért jött el Krisztus, hogy miért halt meg Krisztus, és hogy miért támad fel. És igazából ez van ma is. Ugye a másik dolga, és ezzel is ez van ma is. Hogy nem a média fogja elvinni az örömhírt. Nem a YouTube, vagy a Facebook, vagy bármi egyéb ilyen közösségi média, vagy éppen majd a TV, vagy egyebek, szóval nem a Pax TV mondjuk, hogy hány embert ér meg, hanem azon, hogy mi mennyire vagyunk készek arra, hogy merjük ezt felvállalni. Hogy merjünk beszélni arról, hogy van erre lehetőség. Hogy van egy nagy péntek, hogy van mindez a folyamat, a megmentés, a megváltás, a megszabadítás, az Isten gyermekévé fogadás. Ez ma is érvényes, ma is igaz. És azt mondja Krisztus, ezeket azért mondom nektek, hogy az én öröm legyen bennetek, és az örömötök teljessé legyen. És ez az öröm, ami azt mondja, hogy figyelj, amikor elkezded megérteni azt, hogy mi volt nagy péntekem, akkor ez az öröm elkezd megjelenni benned. Nem egy ilyen debil vigyor, hanem az a fajta békességből fakadó öröm, amit ő ad számunkra. És azt mondom, hogy nem azért vagytok itt, mert azt mondanám valaki, hogy muszáj itt lennetek, hanem hogy egyszerűen megértitek ezt a fajta békességet. És talán jobb példa erre, most voltunk nem múlt héten a pápán tervem az, hogy átveszik az oszlás intézményi rendszert, többek között az édesek otthonait is. Ismerjük a pápa édesek otthonát, és ismerjük azt, hogy mennyire zajos és mennyire hangos, meg mennyi veszélytség, meg kiabások, meg egyebek vannak bent. És mondjuk azt, hogy jó pár más helyen is ezek jelen vannak. És lementünk Kiskörösre az ottani baptista, azt hiszem Philadelphia, hogy neve, édesek otthonába, és azt érték meg a hazaúton azok, akiket elvittünk a pápai intézményekbe, hogy mennyivel másabbak itt az emberek. Olyan nyugodtak voltak, olyan békesség volt az egész helyen. Annyira erőteljes volt a számunk, hogy azt mondták, hogy ott tudnak a nénik meg a bácsik, és tudnak örülni. És hogy mit csinálnak vajon ebbe az otthonba, hogy ez ennyivel másabb. És olyan jó, mert volt lehetőségünk arra, hogy elmondjuk azt, hogy nem a dolgozókon múlik. Ugyanolyan jó szakemberek vagytok ti is, mint ők. Lehet, hogy még jobbak is. Hanem egyszerűen Istennek a hatása ez. Ez a fajta öröm, ez a fajta békesség, ezt ő munkálja ki bennünk. És erre van lehetőség. Erre van lehetőségünk nekünk is, napról napra. Akár ha már azt mondod, hogy már ismered Istent, akár azt mondod, hogy még nem ismered őt, akár azt mondod, hogy már új célfókusz találtál magadnak az életedben, és amerre ő vezet téged, akár ha még nem, azt mondja, hogy lehet egy ilyen erőben neked is. Lehet egy ilyen békességed neked is. És erre hív minket Isten. És ha ezt még nem tudod elmondani magadról, hogy igaz lenne rád, akkor hadd bátorítsalak arra, hogy keresd meg valakit, akár akit téged elhívott most ide, akár akit itt elől láttál, a normálisabbak, mint én, de van több ember is itt azért, vagy valakit keresd meg, akivel azt látod, hogy neki ezért megvan ez a kis öröm, ez a kis nyugalom. Kérdezd meg tőle bátran, hogy miért. Lehet, hogy meg fog lepődni ettől a kérdésre, nem mondták ki azt, hogy készüljen fel erre, tök mindegy, de nyugodtan kérdezd meg. Ha pedig megvan mellett ez a fajta tudat, hogy igen, van alapom, van okom örülni, akkor bátran adj hát ezért. Adj hát ezért most imádságban, adj hát ezért hangosan, adj hát ezért napról napra, úgy olyan módon, hogy másokkal is ezt megosztod. Úgyhogy én hadd imádkozzak most ezért, és hadd legyünk ennek a részesei, hogy lehetünk ennek a hírnökei az életünkben. Mindenható Istenem, köszönöm azt, hogy te valóban eljöttél ebbe a világba is, hogy te kész voltál meghalni értünk, és kész voltál olyan módon itt lenni, hogy te azt mondtad, hogy rábízod az atyára, hogy menjünk ezt a gombot, vagy sem, és ő fogalma sincs hogyan, de képes volt arra, hogy ne nyomtad ezt a gombot. És képes volt arra, hogy minket szeretettel szeressen, hogy minden szó szerint minden feladatot értünk. És Uram, köszönöm neked azt, hogy te ezt tetted. Köszönöm azt, hogy feladtál mindent, te magad is értünk az egész életedet. Azért, hogy mi élhessünk. És Uram, sose leszek képes ezt felfogni igazán. Sose vagyok ezt képes arra, hogy értsem, hogy mi ez a szeretet. De igazán nem is az a dolgom, hogy megértsem, csak azt, hogy megéljem. És Uram, hálát adok neked azért, hogy megélhetem ezt napról napra. Hogy a hálát adok azért, hogy lehet ebbe lubickolni, hogy lehet ebbe olyan módon benne lenni, hogy az az öröm, az a békesség, amit ebből fakad, azt meg lehet élni nekem is. És Uram, arra kérlek, hogy segíts mindegyiknek abban, hogy a mai nap is, meg a holnapi nap folyamán is, meg a hét hátra elő részében vasárnapig is tudjuk ezt megélni, és tudjuk ezt megjeleníteni. És Uram, arra kérlek téged, hogy amennyiben hiányosság van bennünkkel kapcsán, hogyha nem tudjuk, hogy mit jelent ez, akkor te legyél, aki ezt megmutatott számunkra, aki nyilvánvalóan teszed azt. Nyilvánvaló az, hogy te ki vagy, hogy te milyen vagy, hogy amikor azt mondjuk, hogy Uram, itt az életem tegyél velem egy próbát, akkor te abba belenyúlsz, és azt mondod, hogy erre vártam egész eddig. Uram, így kérlek téged most arra, hogy egyszerűen csak odállj minket most át. Hogy hadd legyünk a te karodban, hadd legyünk a te szerető karodban, és hadd tudjunk megnyugodni abban, amire te elhívtál minket. És Uram, te tudod, mi az a fájdalom, hiszen megélted a keresztem. És köszönöm azt, hogy ebben a fájdalomban, ebben lehet mégis a mi reménységünk, akármennyire furán is hangzik mindez. És köszönöm, Uram, azt, hogy ebben a reménységben pedig benne lehetünk olyan módon, hogy ez a te kegyelmedből fakad, és ez soha meg nem szűnik. Így jön most előtted, Uram, hálával.
Amen. Befejezésképpen csak egy rövid hirdetést szeretnék elmondani. Vasárnap feltámadási istentiszteletet tartunk 10 órakor, ahogy szoktuk, és azt szeretném még mondani, hogy a gyűjtés az a kőszegi gyülekezet részére, a kőszegi imaházra fog fordítódni egész országban is, és nálunk is. Úgyhogy így készüljetek, és áldott ünnepeket kívánok nektek. Az Úr Jézus áldjon benneteket.